Sziasztok! Nagy Bálint jezsuita vagyok, ez pedig itt a Monserrat jezsuita vlog párbeszéd adása. December 26. Karácsony, boldog karácsonyt szeretnék kívánni nektek, akik néztek bennünket, önöknek, az én magam, rendi közösségünk és a Monserrat jezsuita vlog stábja nevében.
Sziasztok! Én is szeretettel köszöntelek benneteket. Az elmúlt hetekben Horváth Árpi atyával az életöröm témáját jártuk körül. Most erről folytatjuk a beszélgetést Bálint atyával, a kérdéseket pedig ezúton is köszönjük a Jézus Szíve Jezsuita Templom Loyola Kapella vegyeskarának. Bálint, életöröm, karácsony öröme. Az elején egy nagyon egyszerű kérdéssel szeretnék kezdeni. Neked mi ad örömet? Mikor érzed magad boldognak? Mi ad neked örömet?
Visszatekintek egy napra. Sok mindenért hálás vagyok a jezsuitáknak az életemben. Az egyik legmélyebb ajándék, amit kaptam a társaságunktól, ez valahogy az a lelkiség, amelyet Szent Ignác fölismert, fölfedezett, hogy az Isten velünk van, és ez nem egy elvont jámbor velünk lét, hanem nagyon konkrétan megmutatja önmagát. És ahogy amikor így belül megtértem, vagy erre rádöbbentem, felismertem, és naponta visszatekintek azokra a találkozásokra, eseményekre, amik bennem történnek, meg körülöttem, ott mint hogy így tele lenne ilyen öröm témákkal, örömforrásokkal, és világos, hogy nem minden öröm, De nagyon sok ilyet tudnék mesélni, nem tudom, Gyuri, mennyire legyek konkrétabb.
Hát
de...
például mondjuk, hogyha a tegnapi napodra gondolsz, tegnap mikor érezted azt, hogy ez most egy örömteli pillanat?
Együtt voltunk a rendházban, a rendtársakkal, és ahogyan viszonyultunk tegnap egymáshoz, a beszélgetések, segítségek a konyhában, a főzés, többen vállaltak csak úgy maguktól. Nagyon sok ilyen szeretetet érzékeltem, törődés magunk körül. Az a felismerésem van, hogy az örömöm forrása, az én életem örömeinek a forrása, az mindig valamilyen kapcsolódásban történik. Uh-huh. Tehát ahol igazán érzékelek valami belső örömet, ott valahogy kapcsolódom. Kapcsolódom magamhoz, kapcsolódom valakihez, kapcsolódok az Istenhez, a környezetemhez. Tehát valami találkozás, kapcsolódás okoz, vagy annak a forrása, ott találom meg az örömömnek a forrását.
Uh-huh. Igen, és akkor ez nem is feltétlenül kell, hogy egy másik személlyel legyen egy konkrét kapcsolódás, hanem akár egy kicsit ilyen elvontabb dolgok is, vagy amit te viszonylag egyes szám első személyben meg tudsz élni?
Általában más személyek vannak, ott így hirtelen edzés jutott eszembe, vagy úszás, vagy ott én úszok, és a víz, és én találkozunk, meg a mozgás, és én találkozunk. Tehát így nem tudom, mennyire elvont ez, de ott nagyon konkrétnak érzékelem ezt, hogy egy jó étel, vagy én nagyon szeretek cappuccinót inni, és akkor reggel ez ilyen
sokan vagyunk ezzel,
karácsonyi önjutalmazás. Szóval. Tényleg egy ilyen nagyon megállás, finom, lassú, finom tejhab, leülsz, és akkor valahogy ennek van egy nagyon nagy öröme. De ez nagyon egyszerű, tehát ez nem egy nem túl elvont, vagy nem túl filozófia, és én vagyok ott meg a cappuccinónak az íze, meg a tejhabnak a finomsága. De ott van valami kapcsolódás a jelennel, a jól esik, edzések. Na, szóval sok ilyen apróság van, ami tényleg, vagy akár egy írás, egy találkozás, valaki már előttem jár, nem él, de valamit gondolat. Igen, szóval sok ilyen jellegű kapcsolódás van, ahol valami így felsejlik, ahol örömet érzékelek.
Itt most nagyon sok mindent megemlítettél, egészen pici dolgoktól nagyobbakig, és érkezett egy olyan kérdésünk, hogy mitől érzed magad boldognak? És itt bennem igazából, most így az eddigi mondataid alapján elindít egy ilyen kérdést, hogy igazából mi a különbség az öröm és a boldogság között? Szerinted ez között, a kettő között van különbség, ilyen egyértelmű, vagy te hasonlóan kezeled mind a kettőt, vagy hasonlóan gondolkodsz mind a kettőről?
Hát, hogy ki mit ért alatta, ez valószínűleg nagyon különböző azért. Valahogy, mintha tehát vannak ilyen kisebb örömeink, és a boldogság, mintha egy mélyebbről jövő helyemen lét iránya van az életemnek. helyemen vagyok, és az életem tart valahová. Helyemen vagyok, és tudok szeretni. Kapcsolódom.
Amikor készültünk így az adásra, bennem is valami olyasmi fogalmazódott meg, hogy az örömök azok inkább ilyen pillanatnyi dolgok, de a boldogság az pedig szinte egy ilyen hosszabb állapot is lehet akár.
Igen, tehát mondjuk megkérdezel egy szülőt, hogy örül-e annak, hogy éjszaka föl kell kelni a gyermekéhez, aki fölsír, vagy nem biztos, hogy azt mondja, hogy hú, de jó, vagy nem ez a zsigerért, és azt kérdezi, hogy boldog, vagy akkor lehet, hogy azt mondja, hogy persze. Mondjuk hulla fáradt vagyok, vagy intenzívebb időszakot élek, vagy így a karácsony körül így elfáradtam, de jól boldog vagy, jól vagy, és azt válasz, hogy igen, persze, ez része. És papként ugyanezt éljük át, vagy jezsuitaként ugyanezt éljük át, hogy vannak feladatok, megkérések, meghívások, amelyek erőfeszítés, energia, és elfáradunk sok, de belül meg megélünk valami helyünkön létet. Vagy az a jó, ha megélünk egy ilyen helyünkön létet, és ha nem, az ima téma.
Érkezett egy olyan kérdés is, hogy mi segíthet, hogy jobban megéljük a hétköznapokban az örömet, és itt a kérdező egy ilyen felvetést is írt még a kérdéshez, hogy a gyerekek ebben az életörömben, meg így a boldogságban nagyon nagy mesterek, még hogyha nem is annyira tudatosak, csak hogy így az életünk folyamán, mintha egy kicsit elveszítenénk ezt a gyermeki ilyen feltétel nélküli örömöt, mint hogyha kicsit így megsomanyodnánk, vagy nem tudom, kicsit nehezebb kapcsolódni ez az érzéshez, és hogy akár gyakorlat szintjén szerinted mi segíthet, hogy ezt így jobban fel tudjuk fedezni, vagy megélni a hétköznapokban?
Hát Gyuri, meg is válaszoltad. Mik azok a gyermeki attitűdök, amelyeket jól lenne gyakorolni ma? Neked, nekem, nekünk.
Mire gondolsz itt?
Hát milyen voltál, amikor gyerek voltál? Ha mondunk példákat, hát segít nektek, vagy akik néztek bennünket.
Kisebb.
De nem, de a hozzáállásod az élethez. Te milyen vagy, amikor gyermeki tudsz lenni, vagy amikor olyan vagy, mint
hát egy... akkor ilyen lelkesült, vagy nem tudom, egy kicsit így, most nem azt mondom, hogy elvesztem a kontroll, de hogy annyira nem érdekel például, hogy így mondjuk mások mit gondolnak, hanem így elkap egy ilyen flow élményszerű dolog, és akkor valami ilyesmi.
Na de látod, de már van egy valami, és ezt hogy tudod élni ma? Ezt a gyermeki, Gyuri, mi voltodat? Vagy hát ilyenek szoktak előjönni, ami segíti egyébként Jézus így tanít imádkozni bennünket, zárójelve. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, legyetek olyanok, mint a gyermekek. Hogy kapcsolódik ez az öröm témánk, az élet öröm, meg az életünk iránya ehhez a valósághoz. Van ott egy kíváncsiság. Többen gyermekként így másznak, fölfedezni, izgalmas. Van egy szemlélődő attitűd. A szép, az új, az bevonja a gyermek figyelmét. Tanul.
Akár itt karácsonykor a karácsonyfa, az ajándékok, meg ezek.
Mi ilyenek voltunk gyerekként. Odamászol, nézed, fények, szép. Van egy ilyen ráhagyatkozás, bizalom, nem aggódott túl, van egy őszinteség, sírsz, amikor fáj, amikor fáradt vagy, kapcsolódsz magadhoz. Szóval sok mindent lehet még így a gyermeki létünkhöz kapcsolni, de hogy ezeket lehet-e élni ma? Segít-e bennünket őszintének lenni, szemlélődni, tanulni, kifejezni? És hogy itt hátha, és ez segíthet bennünket ahhoz, ami felszabadítja bennünk is azt az életörömet, amire teremtve vagyunk.
És erre hogyan tudunk még így tudatosabban figyelni, például visszatekinteni a nap végén, és ezt így keresni? Például tudsz valamilyen konkrét gyakorlatot erre?
Hát, tele vagyok gyakorlattal egész, ezt csináljuk a vlogban egész évben. Különböző.
Igen.
Hát igen, meg hát nem kell sok egyébként ezek, amiket mi is adunk gyakorlatokat, ha picit egy lépést teszünk, valamit gyakorlunk, tudsz-e kapcsolódni magadhoz? Meg tudsz-e állni napközben piciket? Hogy vagy most? Mit jelez a tested? A párkapcsolatodban, közösségedben tudsz kapcsolódni a többiekhez, vagy rohansz? Tudsz sétálni, vagy állandóan rohannod kell? El tudsz időzni egy könyvnél, egy zenénél? Végig tudod nézni a vlogot úgy, hogy nem tekersz bele? Hát ezek az érzések, és ez nem olyan egyszerű, de ha akarunk gyakorolni, akkor ilyen pici gyakorlatokkal tudunk tenni. Most akkor rászánom ezt a fél órát erre a beszélgetésre, vagy rászánom ezt a fél órát egy könyv olvasására, vagy most direkt gyalog megyek be a munkahelyemre. Uh-huh. És ez egy órás séta, de ennek a ritmusában akarok lenni.
Árpi atya az impulzusában behozta nagyon a közösségiséget is, hogy milyen jó például közösen játszani, meg és te is többször itt most említetted, hogy milyen jó kapcsolódni egymáshoz. És az egyik kórustagunk ezt is megkérdezte, hogy ebben a mai rohanó világban, például a munkahelyünkön vagy a családunkban milyen rituálékkal vagy szokásokkal élhetjük meg azt, hogy összetartozunk, hogy egy közösség vagyunk. Vagy akár például ti jezsuitaként így közösségileg hogyan tudjátok ezt megélni? Ha jól tudom, például van minden héten egyszer egy közösségi estétek, amikor együtt vagytok.
Igen, a hétfő esték a mi rendházunkban, a hétfő esték a közösségi esténk. Igen, tehát elmondom szívesen, hogy hogy élünk, vagy mik azok a közös pontok, amiket találunk a napban. Jó, kezdjük itt, hát ha ezek segítenek. Tehát a napi szentmise, a mi jezsuita hagyományunkban, életmódunkban, lelkiségünkben valahogy itt jövünk össze, a napi szentmiséink körül. Mint rituálé, mint annak van egy menete, együtt lehetünk benne. A másik, ami rendszeres és segít bennünket, az a napi megállásaink. Kihívás, de ez egy nagy iránya a jezsuita életünknek, amit mondtam nektek, hogy a szerető figyelem imájának hívjuk magunk között, egzámennek. Hogy az Isten jelenlétére próbálunk irányulni újra és újra. Keressük, hogy hol voltunk érintve, és ő hol jön közel hozzánk. És ezek egyéni imádságok legtöbbször, de ezek segítenek, mint ilyen rituális valami. És hogy ehhez könnyű, hogy rendházban ott van a kápolna, bemész, hazafelé jöhet az első, hogy bemész. Egyébként az is egy nagyon érdekes, hogy régi jezsuita hagyományunk, hogyha valaki vendég jön a házhoz, akkor nem a wifi kódot adod meg neki először, hanem bevészed őt a kápolnába, és csak egy picit csöndbe vagytok.
Igen, de szép.
És akkor utána mutatod meg a szobáját, meg a wifi kódot esetleg. De hogy ez olyan szép ez a... De ezek ilyen rituális dolgok, vagy hogy étkezés előtt imádkozunk. Az legtöbb katolikus keresztény családban ezt tesszük.
Nátok egyébként nem tudom, mennyire más a egyes jezsuitáknak a napi rendje, de nektek van lehetőségetek ilyen közös étkezésre?
Rendházainkban a küldetésünktől függ. Uh-huh. Irány az, hogy naponta egyszer, ha lehetséges, akkor együnk együtt, valamilyen módon. És persze ez ideális, mert hogyha valaki egyetemi lelkész a Szent Ignác szakkoliba, akkor nagyon hosszúak az esték, és akkor a reggeli az egy picit más. A reggeli rituálé, vagy ahogy az illető él, ott picit ki tud tolódni a nap is ugyanígy, hogyha valaki egy plébánián dolgozik, vagy valaki a reggelekben aktívabb, akkor az este valószínűleg hamarabb befejeződik az ő életében. Uh-huh. És így megtalálni a különböző küldetésben lévő rendtársadalmak közös pontokat, az nem mindig egyszerű. De ami irány az, hogy hetente van minden rendházunkban egy közösségi este. A vasárnapi ebédeket próbáljuk fehéring vagy papi civil picit formálisabbá tenni. Megünnepelni az úrnapját így együtt, és csak papként ezek tényleg úton vagy nagyon sok meghívásunk van, és akkor az nehéz mindig összehozni, hogy mindenki mindig együtt legyen. De aki otthon van, otthon van. Most az elmúlt ebben az adventben, itt a mi rendházunkban így reggelenként együtt kezdtük 6-tól 7-ig. Nekünk, persze atyák rorátént mondtak sok helyen, de akik nem, azok otthon egy csöndes, egyórás szentségimádással kezdtük a napot. De egy közösség akkor működik jól, hogyha ezeket a rituálékat megtalálja. Azt mondják egyébként, hogy egy jó rendház, vagy egy jó jezsuita közösség akkor működik jól, hogy a három asztal jelen van az életünkben. Az egyik az úrasztala, a napi szent mise, a másik az étkezés, jó, finom étel vagy, és a harmadik a rekreációnak az asztala, ahol beszélgetünk, ahol megpihenünk együtt. És ezek a terek ott vannak egy rendházon belül, van egy kápolna, van egy ebédlő, és van egy hely, ahol össze lehet jönni, beszélgetni, csak együtt lenni. Na, akkor egy közösség él, egy közösség jól működik.
Itt a karácsony kapcsán talán érdekelheti a nézőket, hogy ti, mint például a jezsuita közösség, hogyan ünneplitek a karácsonyt?
Úgy csináljuk, hogy 24-én délelőtt meglátogatjuk az időseinket az idősek otthonában, vagy ahol vannak. Ez egy régi szokás, vagy akik mondjuk külföldön vannak, és távolabb vagy egyedül, akiket fölhívjuk telefonon, vagy hogy kapcsolódunk egymáshoz, akik esetleg nem élnek most egy rendházhoz közel.
De szép.
Ez szokott lenni a 24-e délelőtt, és utána ebéd után pedig egy pici pihi, és aztán elkezdjük a... És akkor előbb megbeszéljük, hogy ki mit csinál, ki mit vállal a rendházban, és akkor nem tudom, mennyire lehet most itt publikusan, ki fogja nézni ezt a... Várjuk az angyalnak az eljövetelét, és akkor ki hogyan segít be ebbe a témába. De valaki vállalja a főzést, az ünnepi... Tehát magunknak főzünk, ünnepi étel, és akkor páran besegítenek, terítés, fehér abrosz, a legünnepibb evőeszközök, meg amit találunk a rendházban. Ezeket előkészítjük délután, és akkor 5 órakor van egy közös imádság, és egy fél óra, 3-4 óra kitesszük az oltári szentséget, és akkor valaki készül ezzel az imádsággal, karácsonyi énekek, csönd, és utána pedig lemegyünk az ebédlőbe, kocintás, és ünnepi vacsora, és akkor vacsora után átülünk ebbe a harmadik asztal köré, a rekreáció, a közös ünnepi asztal köré, és mi rendházunkban ez a szokás, hogy mindenki hoz valamit. Uh-huh. És ez lehet úgy, hogy te valami készítesz valamit, konkrétan megfogható dolgot, és külön-külön akár mindenkinek, vagy egyet a közösségnek, vagy egy szellemi ajándékot. Egy ének, egy vers, aha, egy gondolat.
De és mindenki, ez az ajándékozás.
Mindenki készül valamivel. És akkor az, hogy énekünk egy karácsonyi éneket, és akkor átadod az ajándékodat a közösségnek.
De jó.
És amikor ez megvan, akkor utána az szokott lenni, hogy mikor átadtad, utána a közösség többi tagja valamit megköszön neked ebből az évből, amiért hálás neked.
De szép.
És akkor ennek vége, akkor énekünk egy másik karácsonyi éneket, és az másik ember átadja az ajándékot, amit hozott, és akkor neki adunk valami, nagyon, valami pozitív visszajelzést, amit látunk benne, és megköszönünk neki az évben. És akkor így végigmegyünk a közösség tagjai között. És akkor a végén egy imádsággal lezárjuk, és akkor megyünk az éjféli misékre, az atyák mennek akkor különböző helyekre, így éjféli misére. Ez a mi szokásunk, a mi rendházban.
Nagyon szép. A közösségekben néha előfordul, hogy egy ember nem érzi annyira komfortosan magát, vagy nem találja a helyét, esetleg kiközösítést él meg. Szerinted hogyan lehet ebből a helyzetből kitörni, vagy ezt megfordítani, és visszatalálni egy ilyen közösséghez, hogyha valaki ilyesmit élt meg?
Fú, azért ez nagyon összetett kérdés, azt érzed.
Igen.
Tehát, hogy ez attól függ, mi az oka a kiközösítésben.
Igen.
Mert hát két oka lehet, az egyik, hogy lehet, hogy én viselkedek úgy, hogy engem kiközösítek, tehát nekem kell változtatni valamin ahhoz, hogy egy közösségben működni tudjak, és befogadjon a többi ember, vagy pedig a közösség nem az, ahol komfortosan nem jó helyen vagyok. Tehát valahogy nem én vagyok az oka, hanem valahogy ott nem ferek, ott nincs valami rendben. És attól, ha egyik vagy másik az oka, akkor az a témánk most. Tehát valahogy látni, ha valaki... De ezek nehéz. Tehát amikor szeretne az ember kapcsolódni, megélni ezt az együtt ajándékát, és azt érzi, hogy ott nem fogadják be, az nagyon fájdalmas, vagy nagyon nehéz tud lenni. És ezt átéljük újra és újra. Néha a keresztényként, abba a közegbe, ahol esetleg kritikusak velünk, vagy külföldön, ahol idegeneknek érzékeljük magunkat. Szóval picik, azért ismerjük ezeket, hogy ki jobban, ki kevésbé. És nem lehet, aztán nem tudok most általános választ adni, vagy nem érzem azt, hogy tudnék általános választ adni, hogy na, ezt kell akkor csinálni. De azért a kérdés az, hogy van-e olyan közösség, ahol nem vagy kiközösítve?
Reméljük,
az ezt jó lenne érezni.
Igen.
Ha mindannak ki vagy közösítve, akkor gondolkozz már el. Vagy akkor valami dolgod van ott, vagy akkor fordulj segítséghez, vagy kérjünk akkor valami szakmai segítséget, hogy mi lehet az oka annak, hogy nem tudok kapcsolódni egy emberi közösséghez. Hogy miért vagyok ennyire miért élem meg magamat ennyire kizártnak a közösségekből, és ott lehet, hogy kell segítség tisztábban látni. Picit azért átélünk újra és újra ilyesmit, tehát nem a szerepünkből fakadóan is, meg mit tudom én, egy cserkész csapatnak vezetője lettem, és nem mindenki szerette azt, hogy én vagyok ott a vezető, és akkor jöttek ellenállások, meg nem, úgy éreztem, hogy nem fair, vagy nem megértések, de ez meg egy nagy tanulás volt a részemről, hogy másoknak a küzdelme, a kivetítése, azt valahogy viselni kell vezetőként. Tehát, és annak van egy magánya, vagy van egy fájdalma, hogy úgy élem meg, hogy nem fair, vagy én nem ezt mondtam, vagy nem ezt akartam mondani, de a szerepből fakadva nagyon sok minden sokkal érzékenyebb, félreérthetőbb. Szóval amikor így vezetői helyzetbe kerülünk, akkor ez egy picit más, vagy ez egy nagy tanulás, hogyan tudunk jól viszonyulni. És ami segített az, hogy megérteni a másikat.
Árpi azt is kiemelte, hogy vannak az öröm mellett azért tövisek is az életünkben, bizonyos törések vagy fájdalmak, ami akár így el is viheti a mi jelenlétünket arról, ami tényleg az öröm, meg a lényeg, meg a fontos. És itt érkezett is egy ilyen kérdés, hogy fontos elfogadni ezeket a töviseket, de hogyan lehet ezekkel tényleg megbékélni, vagy azzal a helyzettel, amit ez a tövis okoz? Mi segíthet ebben?
Visszatérünk a boldogság meg az öröm témájához, ugye?
Igen.
Tehát mint hogy ez lenne mögötte. Tehát hogy vannak az életünkben helyzetek, amelyek nehezek. Van, amikor megbántottak bennünket igazságtalanul, okoztak nekünk sebeket, fájdalmakat, elszakadtunk esetleg egy közösségtől, igazságtalanok voltak velünk, vagy fizikailag betegek lettünk, vagy értek bennünket helyzetek, amelyek fájdalmasak, vagy úgy érezzük, hogy nem fel. És lehetünk-e boldogok? Lehetünk-e ettől függetlenül boldogok? És a válasz az, remélem, hogy igen. Tehát az a remény, hogy igen, tehát hogyha azzal, aki vagy akivé válunk, hogy az életednek, az életemnek van egy iránya, és hogy és az iránya pedig az Istennel való haladásunk és az üdvösségünk. A vele létünk, az életünk, mindnyájunk életének az iránya. És ezek a sebeink, fájdalmaink a figyelmünket nagyon gyakran elrántják az ő jelenlététől. De az Úr közelében, ha közel vagyunk, és tényleg közel vagyunk hozzá, akkor ott a helyünkön vagyunk. Ott van valami mély boldogság, még akkor is,
hogyha nehéz.
És ezt nevezi Szent Ignác vigasznak. Lehet-e egy haldokló mellett vigaszt átélni? Lehet-e a nehézségeken, az Istennel együtt átmenni életünknek a nehézségein? Nincs ott öröm. Fáj, de valami belül helyünkön vagyunk, haladunk, és nem lehúz, nem megfojtanak ezek. És hogy most beszélgettünk róla, hát most itt vagyunk a karácsonynál, és hát ezek azok a, tehát a karácsonyban, amikor ezeken a szent időkön a nehézségek is felerősödhetnek sokunkban, vagy sokakban, ahol nincs ez a közösség, nincs ez a család. Régen talán volt, de most nincs. A magány is felerősödik nagyon sokszor ebben az időszakban. És előjönnek ezek a tövisek, vagy amiről Árpi atya is beszélt meg, amit most így visszautalva említesz. De a keresztény hitünknek az egyik nagyon nagy ajándéka, hogy nem csak neked kell jól tenni, nem csak te keresed az Istent, nem tudsz mindent jól csinálni. Ő jön, és figyeld meg, de ez a sztori. Hova jön ő? Egy olyan helyre, ahol nincs közösség. Nem fogadják be. Zártak az ajtók. És egy pici közösség van, aki befogadja. Mária, József, pásztorok, istálló. Ez van. Tehát vannak, akik igen. De ez nem egy hotel. Ez nem egy ilyen, amit így szemlélünk meg, ami történik, az egy nagyon kiszolgáltatott hely. Ott szülni egy istállóban, ott biztonságba kerülni, ott életet adni. De valószínűleg, amit így szemlélünk ebben a történetben, erre rezonál az is, aki most minden rendben, és az is, ahol nem. Mert ott lehetek pásztorként, ott lehetek kiszolgáltatottan, mert beengedhetem az Istent ebbe az istállómba. A belső ürességemnek a helyére, ahol ő megérkezik, és ott meg valami hirtelen történik. Ott a lényegre tudunk irányulni, nem a szalmára, nem a hidegre, nem az állatokra, akik körülvesznek pusztán, hanem valahogy arra, aki ott megszületik. És itt valami nagyon mély abból, amit itt szemlélünk, meg átélünk ezekben a napokban, hogy te, aki vagy, aki jól vagy, aki ünnepelsz, gyere, hozd oda az aranyad, tömjéned, mirhád, tedd le, ez az. És te, aki most nehezebb időt élsz meg, ha nem vagy jól, nehezebb, tövis, engedd be őt ebbe a térbe. És az csak valahogy annak a tere, hogy amit van, azt tudod oda vinni. És ne tartsuk meg magunknál a félelmeinket, a kiszolgáltatottságainkat, hanem engedd, hogy ő oda lépjen. És ő ide jön, hogy az egész adventben erről imádkoztunk, a pusztába érkezik. Az istállóba érkezik. és ott valami gyógyul, valami halad, ami a boldogságunknak az iránya. És néha ez nem öröm, amit mondasz, vagy néha ezeken az időszakokon átmegyünk, és a remény az, hogy aztán utána lesz öröm, meg lehet újra ünnepelni, meg gyógyulnak a sebeink. De ez már a velelétünkből születő út vagy irány.
Bálint, köszönöm szépen a beszélgetést, szerintem ez egy nagyon jó végszó így az adásnak a végén. Úgyhogy köszönjük is a figyelmeteket, még egyszer áldott karácsonyt kívánunk nektek ezekkel a szavakkal, és hát ez az utolsó epizódunk volt.
Köszönöm nektek is, a munkatársaknak is, a teamnek ezt a második évadunkat, és hasonló, hogy az első évadnál tettük, leülünk, imádkozunk, figyeljük a lehetőségeinket, és ha az Isten is szeretné, akkor találkozunk egy harmadik évadra, és köszönöm Gyuri neked is, meg minden munkatársamnak a szolgálatát, segítséget ebben. Áldott karácsonyt, jó pihenést, jó töltődést, és boldog új évet majd.
Mi is köszönjük, Bálint, boldog új évet nektek. Sziasztok!
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 Hello!
A videóinknak a hanganyagát már a Spotify-on és a népszerű streaming felületeken is megtalálod, így akár a villamoson vagy a kocsiban is hallgathatod őket. Kövesd a Mondszeretés Újta blogot ezeken a felületeken is.